Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Nemrégiben megjelentek az új Google telefonok, jelesül a Google 10A most per pillanat a legfrissebb, vagy legutóbb kiadott készülék. Ugye az A modellek általában a Google-nél azt jelentik, hogy a light verziók, vagy a könnyített verziók, nem a flagship, nem a csúcsmodellekről beszélgetünk. És hát felhördült a világ sajtó azzal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag a világ történelemben először az történt, hogy egy gyártó az előző éves telefonját átcsomagolta, szó szerint kapott pár új szint a készülék, de belül 99,9%-ban ugyanazt a 9A készüléket, tehát a tavalyi light modellt találjuk, és hát mindenki oda van, hogy hát úristen, ez mekkora ciki, és hogy egész egyszerűen az hogy lehet megcsinálni, és gondolkoztuk a Petivel, hogy de miért? Tehát, hogy miért annyira ciki ez a dolog, ha és amennyiben is erről fog szólni az a blokk, a hardware és minden egyéb szolgáltatást, amit az a telefon tud, képes 2026-os szintet megütni, akkor igazából ez nem ciki, ez egyszerűen költséghatékonyság, és egy dologban ráadásul a Pixel 10-a még jobb is, mint az elődje, olcsóbb a nyitó ára, mint ahogy tavaly a friss ropogós 9-át meg lehetett venni. Igen, most már a régebbi modellt akcióban és egyéb kedvezményekkel jobb áron meg tudjuk vásárolni, de igazából van egy-két új szín, és viszontlátásra kapunk egy teljesen jó telefont, amire sok-sok évnyi támogatást ígér a Google, tudjuk használni, elég jók a fotós képességei, stb. Stb. Miért olyan nagy baj ez? És innen jött az ötlet, hogy akkor beszéljünk arról, hogy kell-e minden évben új telefont vásárolni, mert hogy ez egy trend volt nagyon-nagyon-nagyon sokáig a mobil piacon, és most egy pár éve megállt ez a trend, sőt, egyre inkább úgy néz ki, hogy mi vásárlók nem veszünk minden évben új modellt.
Mielőtt a trendekre azért rátérnénk, gyorsan egy pár mondatban vázoljuk fel, hogy mit is jelent ténylegesen az, hogy 99,9%-ban ugyanazt a készüléket kapjuk Pixel 10A néven, mint Pixel 9A néven kaptuk tavaly március óta egyébként. Technikailag, ami fizikai, hardveres igazi különbség, az egyrésztről az a kijelző egy egészen picit fényesebb lett, hát mondjuk azt, hogy konkrétan 10-12%-kal lett fényesebb az előmodellhez képest. Ez a gyakorlatban ugyanazt a jó olvashatóságot jelenti, nem fog elvakítani minket tűző napfényben, ez tény, de ettől függetlenül mind napos időben, mind rossz fényviszonyok között jól használható megjelenítőt kapunk, ugye ez egy P-OLED 120 Hz-es, és itt most már 2000 nites csúcsfényerőre képes 6,3 colos kijelző. Egyébként ez a kijelző méret még mindig egy nagyon kezes és kényelmes a mai okostelefontermék palettán, ez azért mindenképpen egy pozitívum, hogy nem szálltak el a méretekkel, mert nagyon-nagyon sokan vannak, akik ezt a kompaktabb megjelenést és kompaktabb formát keresik még mindig. Ami még újdonság lehet úgymond hardveres téren, az a töltési sebesség, és ezen a területen sem vitte túlzásba a Google, tehát hogy az eddigi 23 wattos gyors töltés helyett 30 wattos vezetékes gyors töltést kapunk, illetve van egy 10 wattos vezeték nélküli töltésünk, 7,5 wattról felfejlesztve, szóval technikailag minden csak épp, hogy minimálisan lett úgymond megtoldva, forva egy kicsit. Egyetlen dolgot tudnék felhozni negatívumként, amit a Google-nek szerintem érdemes lenne orvosolni, ahogy az Apple is megtette ezt a budget modelljével kapcsolatosan. Ez pedig az, hogy a Google Pixel 10-es széria már a MagSafe kompatibilis mágnesekkel érkezett, ez egy G2 szabványhoz tartozik, tehát a vezeték nélküli töltési szabvány új generációhoz tartozik. Ezt sajnos a kis telefon nem kapta meg, van vezeték nélküli töltés, nincsenek mágnesek, amik pontosabban a töltőhöz rögzítenék és középpontba illesztenék a telefont. Nem annyira örvendetes ennek az apróságnak a kihagyása, hiszen a nagyobb testvérei megkapták, de minden más tekintetben egyébként egy decens hardware-ről van szó, ami amúgy nyilván itt most már szoftveresen kell, hogy nagyon sokat villancson, mesterséges intelligencia, gyönyörű fotózás, nagyon jó fotós algoritmus, tehát mindent megkapunk a Pixel 10 által, amit a 9 által is megkaptunk, plusz az új szoftveres extrákat, ami nyilván a régebbi Pixel telefonokra is helyek közel meg fog érkezni, de lényegében ugyanazt a hardware-t kaptuk újra csomagolva, és akkor nyilván itt felmerül az a kérdés, hogy érdemes-e váltani a Pixel 10 ára. A 9 áról semmiképpen sem, az még mindig egyébként helyenként akciósan elérhető készülék, és ha jó áron különbséggel kapjuk meg, ami nem annyira egyszerű, mert ha 10 alacsonyabb kezdőáron nyitott, mint az elődje, de hogyha jó áron kapjuk meg, akkor mindenképp érdemes azt is megnézni. 8 áról, 7 áról már elgondolkodható, de technikailag azoknak ajánlott, akik régebb óta egy-egy középkategóriás okostelefon használói, és most szeretnének egy picit minőségibb ugrást, mint fotózásban, mind a letisztult szoftverben, amit a Google biztosít, és ennek viszont teljesen jól megfelel a Tensor G4-es chippel ellátott Pixel 10a is. Kiegyensúlyozott teljesítmény, nem csúcskategória, de abszolút vállalható, sőt, fotózásban mindenképpen felső kategóriás képességeket kapunk. Viszont, hogyha ez a telefon még ennyire helytálló, akkor felmerül nyilván ugye a kérdés, és fel is merült bennünk, hogy mit tudunk kezdeni egy régi okostelefonnal, ha mondjuk az nem épp a nagyon-nagyon büdzsé alsó kategóriás megoldások valamelyike, hanem egy picit erősebb modell, van-e értelme régi okostelefonokat nézegetni, ha valami újat szeretnénk?
És az az igazság, hogy van, és csináljuk is. Egész egyszerűen egy amerikai kutatás alapján az jött ki, hogy most már 2 év 7 hónapig tartják meg átlagosan az emberek a telefonjaikat, és ebben benne vannak az 1000 euró fölötti csúcsmodellek és a budget telefonok, tehát a legolcsóbb modellek is, tehát ez egy átlag. 2,5 évig az emberek általában megtartogatják a telefonjaikat, és azt satszolják, hogy idén 2026-ban ez föl fog benni 3 évre, és ennek nagyon-nagyon sok oka van, leginkább az, hogy most már irreálisan jók a telefonok hardveresen, tehát puszta számítási kapacitásban, tárhelyben, memóriában. 2-3 éves modellek, hogyha mondjuk a középkategóriától felfelé nézegettünk, és elfelejtjük a pénztárcabarát, vagy akár no-name modelleket, akkor egész egyszerűen az a hardware, amit egy középkategóriás, egy felső kategóriás 2-3 évvel ezelőtti telefonba belepakoltak, az nyugodtan kimerem jelenteni, hogy minden szempontból megállja ma a helyét, kamerailag, háttértárilag, gyorsaságban, képernyőfelbontásban, képernyő minőségben, még akár akkumulátor üzemidőben is, mert hogy talán ez a legnagyobb rákfenéje a régebbi telefonnak, és az az akkuidő, ugyanis minden másban fejlődik valamennyit a technológia, de OLED kijelzők már jó régóta vannak, a hardware bár megfelelően erős, tényleg azt tudjuk mondani, hogy egy használt telefonnál, vagy egy régebbi telefonnál igazából a legfontosabb kitétel az, hogy az akkumulátor bírja a strapát és jó állapotban legyen, erre pedig tök egyszerű az applikációktól kezdve akár magunk is manuálisan tesztelhetjük ezeket a telefonokat, tehát felmerül az a kérdés, hogy akarjuk-e az új csúcsmodelleket, ha mondjuk 2-3 évvel ezelőtti felső középkategóriás, vagy akár felső kategóriás modelleket kapunk, jelenlegi középkategóriás áron, és ugye az is borzasztóan sokat segít ebben, mármint, hogy ne a legújabb telefonokat keressük, hogy megjelentek azok a hivatalos olyan webshopok, amik akár 2-3-5 év garanciával árulnak 1-2-3 éves, jellemzően középkategóriás és felső kategóriás modelleket, tehát még a garanciáról sem kell lemondanunk, ezek bevizsgált készülékek, valószínűleg 80-90 vagy akár 100%-os akkukapacitással, úgyhogy van egy pár olyan faktor, amire érdemes odafigyelni, hogyha mondjuk tényleg azon gondolkozunk, hogy ilyen felújított vagy átnézett használt készüléket vegyünk.
Az a nagy szerencsénk, főleg itt az Európai Unió területén, hogy nagyon-nagyon-nagyon komoly szabályozásoknak kell megfelelni a gyártóknak, többek között az okostelefonos szoftverfrissítés is egy ilyen szabályozás alá esik, ugyanis mostantól, nem is mostantól igazából, hanem már tavaly nyár óta, azóta megjelent készülékekre kötelező az 5 éves frissítési ciklus vállalása. Ez azért 5 év biztonsági frissítést jelent, de ettől függetlenül azért egy átlag okostelefon 2-3 főverziónyi frissítést mindenképp kap, mármint az olcsóbb modellek közül is. A drágább okostelefonoknál pedig egyenesen versenyeznek a gyártók azzal, hogy ki mekkora számot tud ígérni, és itt röpködnek az 5-6-7 évnyi szoftverfrissítések, és ebből legalább az 5 szokott a főverzió frissítés lenni Androidnál is. iPhone-nál egyébként már megszokhattuk azt, hogy legendás a 7 évi támogatottsága egy-egy okostelefonnak. Nincs annyira ez kimondva, leírva és kőbe vésve, de egyébként sok esetben inkább még ennél tovább is frissítik az okostelefonjait az Apple. Nemrégiben volt például arról hír, hogy egy biztonsági javítást, illetve az iMessage funkcióit frissítgette az iPhone 5S-eken a gyártó, ami azért már egészen vad, hiszen most már iPhone 17-nél járunk, és mert azért nem közvetlenül követhető a számozás, hogy mindig az Apple-nek volt azért pár ugrás, de ez egy 2013-as, tehát 13 éves okostelefon, és még ezek is néhány helyen felbukkannak. Nyilván ez már nagyon extrém helyzet, nem kell feltétlenül azért ilyen sokáig ragaszkodni egy készülékhez, de a 4-5-6-7 év nem ördögtől való, még ha nem is mindenkinek, de mondjuk egy ilyen családon belül örökölt telefonnál ez simán elképzelhető, mint élettartam egy iPhone-nál, vagy mint egy Androidos készüléknél is most már. Úgyhogy mindenképp érdemes végig gondolni azt, hogy tényleg kell nekünk a legújabb, legerősebb hardware.
És az a válasz a leginkább, hogy nem. Ha az ember nem akar éppen kinyitható telefont, vagy egy teljesen más gyártóra akar átmenni, mert mondjuk olyat olvasott róla, vagy megkedvelte azt egy másik eszközén keresztül, stb. Stb., akkor igazából azt kell, hogy mondjuk, hogy teljesen racionális döntés az, hogy egy 1-2 évvel ezelőtti közép vagy a fölötti kategóriás telefont nézünk. Ezekhez még hozzá lehet jutni akár vadonatújonnan is webshopokból, de ahogy említettem, már rengeteg cég foglalkozik azzal, hogy felújított, maga az Apple is például, felújított készülékeket ad garanciával. Úgyhogy ez rossz hír a gyártóknak, hiszen nem tudják már meglovagolni azt az évről évre hype-olt eladási számokat, amiket beszoktak jelenteni, és jó hír nekünk, hiszen azt tudjuk mondani, mi vásárlók, hogy bőven-bőven megfelelő tudású, fotós, videós, számítási kapacitással rendelkező telefon tudunk vásárolni 2024-2025-ből, és boldogok leszünk még vele 3-4-5 évig, amikor meg lehet, hogy tényleg történik majd valami akkora csoda a mobil technológiában, ami miatt érdemes váltani. Persze, ha valaki rá van kattanva az AI-ra, akkor egy kicsit szűkebb ez a metszet, de mondjuk egy tavalyi középkategóriás a csúcsmodellre még idén biztos, hogy meg fognak érkezni azok a funkciók, mint a legújabb flagship modellekre, úgyhogy igazából azt tudjuk mondani, hogy érdemes okosan körülnézni a piacon.
Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
Ismét egy Honor csúcskészülék van a kezünkben, ez csak azért furcsa, vagy azért kezdtem így, hogy ismét, mert hogy valahogy úgy rémlett, mintha tegnap előtt teszteltük volna a Magic 7 Pro-t, de most így visszanéztem, hát kb. Egy éve volt, úgyhogy éppenséggel ideje volt a Magic 8 Pro-nak, ami jelen pillanatban az Honor esetében abszolút a csúcsmodellt jelenti. Kamera, videós, processzor, erő, izom, kinézet, kijelző, minden szempontjából ez az a készülék, amire azt mondja az Honor 2026-ban, hogy ezt tudjuk, nálunk ez az, amikor azt gondoljuk, hogy ilyen egy komoly telefon. Igen, a kedves hallgató nagyon jól gondolja, pontosan olyan árcédulával is érkezik a Magic 8 Pro, amit egy flagship modelltől elvárhatunk, de szerintem nézzük meg közelebbről, mert van benne pár érdekesség, ami kifejezetten jól sikerült.
Nyilván nem véletlenül mondja azt az Honor, hogy abszolút a csúcs kategóriába szállja ezt a készüléket. Ahogy az előző modellnél is megszoktuk, idén is a legerősebb hardvert, és igazából majdnem mindenben a legjobb komponenseket vadászta össze a gyártó a piacról, és gyúrta egy készülékházba. 6,71-szoros képátlójú AMOLED kijelzővel, LTP OLED kijelzővel egész konkrétan rendelkezik ez a telefon, 120 Hz-es képfrissítés mellett 4320 Hz-es PWM, tehát rezgés kompenzáció is található a készülékben, ez fejfájósoknak, akiknek mondjuk nagyon zavar a készülékek vibráló kijelzője, nagyon fontos információ lehet. Emögött a 6,71-szoros kijelző mögött a Snapdragon termékcsalád, a Qualcomm gyártó Snapdragon termékcsaládjának 8 Elite 5. generációs lapka készlete dolgozik. Ez jelen pillanatban az Androidos termékvonalon legerősebb központi egysége. Nyilván ennek megfelelően nem nagyon lehet olyan teljesítmény, probléma, nem igazán találunk olyan feladatot, amivel meg lehet ezeket fektetni, ezeket a csipeket. 12 GB rendszer memória még mindig bőségesen elegendő egy jól optimalizált rendszerhez, a Honor pedig nagyon agresszívan tudja az alkalmazások túlfogyasztását kezelni és visszafogni. Ez esetenként kicsit már túlerősre is sikerelik, hogyha mondjuk olyan applikációról van szó, ami amúgy pazarlóan túl sok értesítést akarna ránk szabadítani, de ettől függetlenül ez egy tényleg jól optimalizált rendszer, ugye a Magic OS-ről beszélgetünk, ami Android 16-os rendszer verzión fut, mindezek mellett pedig az üzemidő tekintetében nem csak az optimalizálás segít, hanem az a tény is, hogy a szén-szilícium technológiának köszönhetően 7100 mAh-t sikerült, az egyébként abszolút kézreálló és egyes méreteiben tepsi, de igazából átlag okostelefon méretbe belezsúfolni. Mindezt ráadásul úgy, hogy nem kis energiát fektettek abba is, hogy masszívan ellenállóvá tegyék a telefont.
Ez az, ami a számomra a legszimpatikusabb, mert kinézett szempontjából a Magic 8 Pro abszolút az Honor dizájnt hozza. Aki életével látott már egy-két Honor készüléket, az föl fogja ismerni. Nyilvánvalóan itt is kiemelkedik a kamerasziget, hiszen rengeteg technológiát kellett az amúgy nagyon vékony alumíniumhálóval bepasszírozni, egy jó nagy teleppel, ugye, amiről a Peti említést is tett, tehát egész egyszerűen a kamerasziget azt takar olyan hardware egységeket, amiket már nem lehetett ebbe a pár milliméterbe beleszuszakolni, de ennek ellenére, hogy olyan vízálló és ütésálló és hát majdnem azt mondom, hogy strapa telefon, de ezért valószínűleg az Honor-től is egy kicsit az orromra koppintanának, ha bár ők maguk reklámozzák úgy a Magic 8 Pro-t, hogy beteszik egy működő mosogatógépbe és kiveszik utána a forróvizes programból, tehát nem ajánljuk senkinek, hogy álljon neki egy kalapáccsal széttörni meg, ledobálni több emelet magasról ezt a készüléket, de az, hogy teljesen vízálló, és olyan borítást kapott, ami sokkal, de sokkal, de sokkal ellenálló, bármilyen átlagos, pláne nem a csúcs kategóriába tartozó készülékeknél, ez mindenképpen egy jó hír, nyilván ez is karcolódik, nyilván az ember vesz rá, mert méregdrága készülék egy tokot, de ha nem teszi egy normál, vigyázó használat mellett is, egész egyszerűen lesz egy szép telefonja, ami tökéletesen fog működni. Nehéz megkarcolni a kijelzőt, bár nem lehetetlen, és az, hogy vízálló a készülék, az, hogy egy csúcsmodell ilyen jó fotós és videó képességekkel vízálló, én nagyon sokáig az életemben azt gondoltam, hogy ez egy ilyen parasztvakítás, hogy vízálló telefon kell a népnek, és az egyik legjobban sikerült nyaram, már mint videózás szempontjából a gyerekek családi videó, tehát abszolút átlag felhasználásról beszélek, semmilyen munka vagy prózumer cuccról nem beszélünk, videóztam a gyerekeimet, messze az volt a legjobb nyár, amikor jó pár évvel ezelőtt volt egy lassításra képes, ugyancsak Full HD-ban, de lassításra képes teljesen vízálló telefonom, egészen elképesztő jó videókat csináltunk a kölykökkel a víz alatt, ez mindenképpen üdvözítő, ráadásul ez megint a strapabírásnak egy szintje az, hogy nem kell azzal foglalkoznunk, hogyha mondjuk megázik a telefon, vagy bringázás közben egy nagy záporban mehetünk tovább a telefonnal a kormányon, ez mind-mind pozitív dolog.
A fotókhoz és videókhoz 512 GB-nyi háttért áll a rendelkezésünkre, és az ötös egyébként egy elég gyakran visszatérő elem az adatok terén, ugyanis 50 megapixeles főkamera mellett 50 megapixeles ultraszéles látószögű és 50 megapixeles előlapi kamerát is kapunk, mindezekhez társul egy 200 megapixeles periszkópos egység, ami azért már egy igen brutális számnak minősül, és ezt a periszkópos egységet a Honor még a mesterséges intelligencia segítségével egy 100-szoros hibrid zoom megoldásra bővítette fel, tehát az azt jelenti gyakorlatban, hogy bár 3,7-szeres optikai zoomunk van, a digitális zoom kombinációval egészen tényleg egy 100-szoros nyitásig el tudunk menni ezzel a készülékkel szoftveresen, és valahol már olyan 20-30-szoros zoomnál bekapcsolható egy mesterséges intelligencia rásegítés, nem újdonság, mert tavaly is így volt, ott is az történt, hogy az alkotott képből képes volt a Honor AI szolgáltatása alkotni egy megközelítőleg pontos képet. Már sokkal jobb egyébként a pontossága ezeknek az AI-oknak, mint mondjuk egy éve volt, és akkor is azért meglepően sok mindent felismert és kiegészített a rendszer, tehát mondjuk kisebb alakzatokat és formákat, de absztrakt dolgokat például nyilván abszolút elrontott és nem ismert fel mondjuk egy graffitiben. Ettől függetlenül mesterséges intelligenciás képalkotásról beszélünk, és az egész készüléket valahogy kicsit jobban átszövi most már az AI.
AI van mindenhol. AI van a gyors gombon is, a plusz gombon is, erről Peti mindjárt beszél egy kicsit, mert ez egy nagyon fontos és jó funkció, bármint nem az AI, hanem a gyors gomb, és az a plusz gomb, ami rajta van a Magic 8 Pro-n, de AI van a jegyzetben, AI van nyilvánvalóan a fotózásban, videózásban, természetesen AI van. Gyakorlatilag az egész rendszer most már milyen AI alapú, ha lehet ilyet mondani, mindenhol fel-fel bukkan. Igen, ha akarjuk, kikapcsolhatjuk, de egész egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy bármennyire is nagyon sokszor ellene vagyok ennek az AI-asításnak, ha van ilyen szó, most már ezek szerint van, ettől függetlenül sok helyen működik jól és hasznosan, de egy picit térjünk vissza erre a plusz gombra, mert valamit máshogy csinál az Honor ezzel a plusz, mutatom az idézőjelet, fotós gombbal, mint a többiek, még akár a legnagyobbak is.
El kell mondjam, hogy szerintem teljesen egyértelmű, hogy kitől jött az ötlete annak a plusz kameragombnak, amit a Honor is használ, és nagyon sok más márka is használ egyébként. Az Apple kezdte ezt a fajta programozható gomb dolgot és a kameragombot is használni. Két külön billentyűt raktak a telefonra, illetve az egyiket, a némító gombjukat átalakították egy programozhatóvá. Na, Honor egyszerűbb és egy elegánsabb megoldást választott. Úgy döntött, hogy a kameragomb, mint billentyű, többféle módon is használható, amellett, hogy pont ugyanúgy érintésérzékeny a kamera vezérlése közben, mint az említett konkurensé, és mint sok más konkurensnél is tapasztalhatjuk ezt, tehát mondjuk akár zoomolni is tudunk a gomb felületének simogatásával. A többiekhez képest azt oldották meg jobban a Honor mérnökei, hogy nem csak egy vagy két, hanem rögtön három különböző funkciót is rápakolhatunk erre a plusz billentyűre. Nyilván amellett, hogy az Androidban megszokott dupla kattintás, mert a bekapcsolókon dupla kattintásával indíthatjuk a kamerát, illetve a Honor-féle lefelé hangerő gombbal is el lehet indítani a kamerát, de ha nem kameravezérlésről van szó, hanem különféle AI funkciók mellett is akár mondjuk hangrögzítés egyéb extra képességekre, ezt egy kattintásra, dupla kattintásra, hosszú gombnyomásra egyaránt rápakolhatjuk a Honor speciális gombjára, és szerintem ez egy kifejezetten hasznos megoldás. Összességében nézve a készülék nagyon sok mesterség és intelligencia funkció mellett is képes egy decens hardware-t néhány nagyon jó és kényelmesen használható hardware-es elemmel kombinálva hozni. Ebből a szempontból pedig a csúcs kategóriában abszolút helye van.
Abszolút jó fotós, abszolút jó videós, érthető és csúcsmodell készülékről van szó. Minden specifikáció terén ott van a toppon. Nekem egy picit a színek, de ez nem az Honor hibája, egyszerűen ilyen a piac igény. Nekem egy picit a színek túltoltak, de ezen igazán könnyen lehet módosítani utómunkában. Tehát nekem túl fényes, túl sárga, túl piros minden, az emberek ezt szeretik, én kevésbé, de az vitathatatlan, hogy egy pro kamerás készülékről van szó, drága. Minden benne van, ami lehet, nagyon sok okos funkcióval, a strapabíróság abszolút kiemelkedik a mezőnyből, és azt gondolom, hogy ha csak egy facelift is, ha csúnyán szeretnénk mondani a Magic 7 Pro-hoz képest, az idei Magic 8 Pro egy mindenképpen örvendetes facelift, és kétség kívül az Honor Magic 8 Pro egy abszolút csúcsmodell. De nekünk ennyire volt időnk, ebbe az egy órába általában nem szokott minden beleférni, amiről mesélni szeretnénk, így van ez most is, de az iFater.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon és a Blue Sky platformon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!